Mentor. Mentor. A Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A mentor állandó szakértője, dr. Molnár Imre, coach. Műsorvezető, Ércfalvi András.
Jó ráadást mindenkinek, kedd délután van, jócskán elmúlt már 5 óra, úgyhogy mehet a mentor, indulhat a 9. évfolyam 5. adása. Itt vannak a vállalkozások tulajdonosai, vezető, és természetesen itt van a vezetőfejlesztő, a stratégiai tanácsadó dr. Molnár Imre, aki a mentor ötletgazdája. Stratégia tervezés 2.0, ez egy pénzügyi láb tulajdonképpen, és kényes is a téma, mert nagyon óvatosan beszélgetünk. Nyilván ugye Imre nem akarjuk a vállalkozások intim dolgait, pénzügyeit kibeszélni itt a nagy nyilvánosság előtt. A tervezés második fejezete, mert hogy ez egy két részből álló feladat, tulajdonképpen egy feladatcsokor. Gödri emese, zebrapak, LSM berendezések, hulladéktömörítés, darálás, bálázás, maderi szív, Öko ABC, illatspecialista, de bio, vegán, mosó és tisztítószerek, és Nagy Antal tisztítószer.hu környezet barát tisztítószerek, a három cég jól van, dr. Molnár Imre itt van, megkaptuk Bognár Zsuzsannának, az MBH Bank KKV stratégiájának értékelését is, úgyhogy mehet a mai előadás, Imre.
Igen, mindent tudunk, de tényleg azt hiszem, hogy a műsor folyamnak ez a legérzékenyebb adása. Ilyen szempontból senkinek nem akarunk a pénztárcájába, zsebébe, trezorjába, bankszámláján turkálni, nem ez a cél. Ugyanakkor nem baj, ha rádióhallgatók tudják, hogy egy ilyen vállalkozás, amire a cégeink vállalkoztak erre a közös 3 hónapnyi útra, ez nem lenne teljes, hogyha nem látnánk azt, hogy az eddigi stratégiai célkitűzéseik, a marketing irányvonal, az üzletfejlesztés mennyire van köszönő viszonyba a pénzügyi lehetőségekkel és a szándékkal. És ezt vártuk alapvetően ebben a 4. feladatban, ez valóban még a stratégiai tervezésnek a szigorúan vett pénzügyi lába, ahol elsődleges elvárás az volt, hogy reális pénzügyi tervet tudjanak a 2023-as évre vonatkozóan letenni a cégvezetők az asztalra. Természetesen egy ilyen pénzügyi terv egy rakás függő, vagy még nem teljesen ismert változóval együtt teljes. Egy csomó mindent nem tudunk. A fene se gondolta volna 1-2 hónappal ezelőtt, 1-2 nagyon profi technikai elemzőn kívül, hogy most éppen itt fog tartani az euró árfolyam a forinthoz képest, pláne a dollárhoz képest. Úgyhogy azon cégek, akik most éppen exportra működnek, exportra dolgoznak, nehogy Isten abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy magyar alapanyagból gyártanak idehaza, azok kifejezetten jól járnak egy ilyen relatív gyenge forint árfolyam mellett, hiszen euróban megállapodott áraik most sokkal többet érnek forintban. Ha már olyan terméket forgalmaznak exportra, amelyhez már kell
külföldi részben,
akkor már egyáltalán nem biztos, hogy ennyire tiszta a kép. Egyáltalán nem tiszta akkor a kép, hogyha a költségeik egy része nem forintban jelentkezik, hanem más devizában. Szóval hogy nagyon, nagyon összetett a kép, és a fene tudja, mi lesz itt.
Menjünk is egy gyors kört, jó? Mert a múltkor nem volt rá idő, túlbeszéltem a műsort, úgyhogy most legyen az, hogy vannak a cégek. Mert ráadásul Anti, ugye a tisztítószer.hu, beszélgettünk már kávézás közben, amíg itt vártunk a hölgyekre, és te nagyon lelkes voltál. És azt mondtad, hogy itt minden klassz, és minden szárnyal, és közben gondolkoztam, amit az Imre mondott, pedig hát azért neked nem, ugye nem hazai alapanyagaid vannak legfőképpen, nem?
Igen. Viszont az a helyzet, hogy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert van eurós bevételünk is, és jelenleg az eurós bevételekből tudjuk finanszírozni az eurós kiadásainkat. Tehát gyakorlatilag nekünk nem kell most forintot váltogatni euróba, mert az ugye egy büntetés volna. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy azzal a marketing tervest, marketing stratégiával, amit összeraktunk itt a műsor alatt, és ezzel a pénzügyi tervvel, ami gyakorlatilag most látjuk, hogy elkezdtük tesztelni ezt az egészet, amit ugye kitaláltunk, és most látjuk, hogy pénzügyileg ez alul van tervezve, tehát sokkal nagyobb durranás lesz ebben. Tehát én pozitívan látom a dolgokat. Természetesen vannak itt olyan tényezők, amiket nem lehet most még kiszámolni, meg hogy kire milyen hatással lesz, meg ki mit fog csinálni. Viszont azt látom, hogy amikor mindenki ugye ezt a válságot dramatizálja, akkor igenis az egy, ott lehetőségek vannak, és ezt észre kell venni.
Jó, erről beszéltem a múlt adásban is, vagy talán az adás szünetében, nem emlékszem, de ott volt ez az eukaliptuszos hasonlatod, ugye ez hogy volt?
Igen? Azt kell tudni, hogy Ausztráliában ugye ezek az eső, vagy esőerdők, amikor leégnek,
a rócai röviden.
Meg a bozott tüzek, ugye, amikor vannak, ez gyakorlatilag ez menetrendszerű. Ez már nem most lett kitalálva a természet által, és ilyenkor megújul az egész növényvilág, és az a lényeg, hogy az eukaliptusz az egy olyan aljas módot csinál, vagy alkalmaz, hogy olajat fröcsköl ki magából, és ezzel táplálja a tüzet. Konkrétan mindent leégett maga körül, persze azokat a házakat is, amik már beépültek ugye az erdőbe. Ez most hagyjuk. Lényeg az, hogy viszont a termése az 400 fokon nyílik ki, és akkor dobja el a magjait. És gyakorlatilag ugye ezt lefordítva üzleti analógiára, hogy amikor válság van, akkor magukat szórunk ki, és amikor konjunktúra van, akkor megnövekedünk.
Tehát, na jó, akkor nézzük a másik két vállalkozás, hogy tudja szórni a magakat. Emese?
Mi is pozitívak vagyunk abszolút. Előtte évek gondos tervezésének köszönhetően nálunk is vannak euróban történő bevételek. Mi a gépeinket ugye külföldről vásároljuk, tehát ez minket érint, viszont hál' Istennek a balansz az mindig úgy van, hogy több a be, mint a ki, és akkor itt az árfolyamok különösebben nem idegesítenek bennünket, mert számok és ennyi. A tevékenységünket tekintve meg pozitívak vagyunk, és ennek a műsorfolyamnak és a hétről hétre való tervezésnek is köszönhetően jobban áttekintettük a feladatokat, és mi azt úgy hívjuk, hogy szétoptimalizáljuk a tevékenységeket, és megnézzük azt, hogy hol lehet még ugyanolyan költségen még több bevételt összehozni, mondjuk egy-egy út alkalmával most ez zajlik, hogy a partnereket egy másik rendszer szerint kezdjük összerakni, és az ősszel ideális karbantartásokat tartjuk, úgyhogy a gépátadásokkal összekötve. Tehát ugyanaz a csapat, sokkal több
kettő
dolgot.
Az egyben?
Kettő az egyben, ez eddig is volt, de még ezt még kiegészítettük azzal, hogy amit a marketing terve beírtuk, de jó, azt már most teszteljük le, nézzük meg, hogy fog jövőre működni. Úgyhogy így mi kőkeményen belemegyünk ebbe az implementálásba, hogy akkor, amit mondtatok is, hogy én nem sokat tervezek, mi dolgozunk, csináljuk ezzel.
Bele a közepébe. Egyébként ott is azt mondta, hogy most nagyon hasít, nagyon bejött a marketing, azt
igen.
Mondtad?
Tehát ami a marketing tervet összeraktunk, az most nagyon működik, úgy néz ki, bár azért egy-két hetet, hónapot majd megnézünk, de én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
Szerencsék van egyébként, mert eddig ugye 2-0, a vállalkozások egyelőre jól állják a válságot, és Szilvieknél is ugye az meg ott olasz partner van, olasz alapanyag van, de megegyeztetek előre az árakban, ugye, ha jól emlékszem. Tehát akkor
fixáltuk te is, az árakat.
Fixáltuk, tehát akkor mosolygós vagy te is.
Hát annyira mosolygós azért nem vagyok, mert nyilván itten nagyon penge élen táncol minden, mert hogy ez kezdődött onnan is, hogy mondjuk a raktárbérlet az most módosult, és most már a villanyszámlát is euróban állapítják meg, szóval Magyarországon. Ez mind-mind olyan pici kis attitűd, ami hozzátesz a dolgokhoz, de ugyanakkor nem csak a műsor során, de már így az elmúlt évek során is rá kellett jönni arra, hogy bátran kérni kell, akár a partnerektől, legfeljebb azt mondják, hogy nem, és ugyanezt csinálom én is most az olasz partnerekkel, hogy nagyon sok költséget megosztunk, és mondjuk egy nagyobb partnerrel való újságos akciónak a költségeit, vagy mondjuk akár egy kiállításnak a költségeit, hogyha meg tudjuk osztani, akkor ez már egy óriási nagy segítség.
A cipő, vagy a csizma.
Viszont ők meg nem szeretnének piacot veszíteni, és pontosan tudják, hogy ahhoz, hogy ők a piacon, az adott piacon maradjanak, és én nem mondjam azt, hogy itt vége, mert racionalizáljuk a termékeket, vagy a portfóliót, ezért nekik is valamennyit segíteni kell ebbe a dologba.
Minden alapanyagot egy helyről veszel?
Nem, négy helyről veszük.
De Olaszországból?
Három partnerünk van Olaszországban, és egy partner Németországban. Itt ugye óriási extra olyan költségek vannak, ami döbbenet, és lehet, hogy a rádióhallgatók bele se gondolnak, hogy például egy üres raklap, amin nincs még egy semmi, egy darab termék, az mondjuk 18 euróba kerül, úgy önmagába. Az, hogyha bejön az országba, akkor hiába értékesítjük tovább, hogyha az egy jó állapotú raklap, például, nem lehet 18 euróért eladni, szóval ott mindenképpen kell kalkulálni egy olyan...
2000 forint volt, hogy valaki, igen. Ugye? Annyi?
Igen. Na. Hát igen, igen, meg igen, attól függ, hogy egy utas, vagy EPAL, vagy szóval ez sok mindent.
Uniós raklap, vagy nem uniós, meg ezt jó, igen, bocs.
Hát igen, és a csepp meg ugye most leállította a csepp mindjárt, a csepp raklapos, vagy nem tudom, ezek a kék raklapok, amik vannak. Szóval, hogy van itt alapjáratról probléma.
És ez csak a raklap.
És ez csak a raklap, igen.
Egybe segítsetek, aztán Imre, tiéd a szó, csak legyünk aktuálisak. Most hallottam a hírekben, hogy az energiaszolgáltatók ugye most azt találták ki, hogy 3 havi díjat kell ugye előre kifizetni, eddig azt hiszem 1 havit kellett, hogyha, ha úgy szerződsz. És most ezért aztán az állam be is száll egy bankkal, meg egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen lehetőséggel, hogy valahogy segítsen, mert itt ezt nem tudják igazdálkodni. 10-szeres lett a számlát, plusz még nem 1 havit, hanem 3 havit, tehát 30-szorosat kell fizetni a vállalkozások. Lehet, hogy nem mondom teljesen pontosan. Ez mondjuk titeket érint?
Hát nekünk januárban lesz, tehát fog érinteni minket is. Mindenkit fog érinteni. Hát az a helyzet, hogy nekünk még abban a szerencsébb vagyunk, hogy a termeléshez nem kell annyi energia, nincsen olyan mennyiségben az energia benne, mint mondjuk egy hűtőháznak. Tehát mondjuk, hogyha mit tudom én, mire itt húsokkal foglalkoznánk, teszem azt, akkor biztos, hogy nagyobb arányban lenne az energia ára benne a termék árában.
Emesen nálatok nincs ilyen probléma?
Nálunk nagyon minimális, ami van. Mi a tevékenységünket úgy terveztük, hogy a lehető legtöbbet vagyunk úton a partnereknél. Hát ugye az üzemanyag az érint bennünket, de azt már bekalkuláltuk azzal. Ugye az optimalizáció, amit az előbb mondtam, az ott itt jelentkezik, hogy próbáljuk az időt még jobban kihasználni. Egyébként a tevékenységeink nagyon minimális rezsim.
Tehát nem energiazabáló.
Nem.
Vállalkozásokra hozatok, nálatok sem, ugye? Nem. Akkor legalább ez megkímél benneteket valamilyen módon.
Most igen.
Imre?
Igen, hát nem tudom, ez mennyire tipikus hazai KKV körkép, valószínűleg nem. Sőt, hogyha a háztartásokból kiindulok, akkor ugye most mindenki fogja a fejét, hogy nem biztos, hogy elég fókuszt tudott fordítani korábban arra, hogy kellően szigetelje az otthonát. Tehát most nem csak a fűtés a probléma, hanem az a tudat, hogy a nem megfelelően szigetelt otthonok, akár irodák vagy bérlemények tekintetében égetjük el a pénzt, ráadásul most már szemmel látható mértékben égetjük el a pénzt, mert közben fűteni kell, nyáron hűteni kell, és hogy ez a nem megfelelő, vagy nem elég korszerű környezet, ez még jobban irritáló szerintem most, mint korábban volt, amikor ez ennyire nem volt látványos.
Azt mondtad, hogy pénzügyi terv, ugye, és meg stratégia. Ezeket a szempontokat mennyire kell most belevenni, mennyire pontosan kell belevenni, amikor egy ilyen feladat van?
Nyilván csak azt tudjuk betervezni, ami tervezhető, ami most látható, ami most egy évet befolyásol. Valójában felelőtlen és megalapozatlan lenne olyan pénzügyi tervet letenni, ami túl sok spekulációt tartalmaz. Akár pozitív, tehát hogy mert a hurrá optimisták vagyunk, és azt gondoljuk, hogy hát az jó esélye be fog jönni, vagy akár negatív, pessimista értelemben is ugyanígy lehet torz egy pénzügyi terv. Tehát én azt javaslom minden vállalkozásnak, meg minden szervezetnek, aki most pénzügyekkel foglalkozik, és próbálja valahogy megtervezni a közeljövőt, hogy a ténynek vehető, vagy tényszerűnek tekintető adatokkal tervezzen, és bármi jön ki a végén, az lesz a legreálisabb kép sajnos.
Akkor is tudni kell írni, összerakni egy ilyen anyagot, hogyha nincs hitele a vállalkozásomnak?
Persze.
Azt nem tudom, hogy ki vállalja be, meg ki nem, meg beszéljünk erről, de itt azért van olyan vállalkozás az asztal, akinek van hitele. A nagybanknál van hitele, és még mondta is nekem valamelyik alkalommal, hogy jó, hogyha látja azt, mint vállalkozás vezető tulajdonos, hogy egy bankos, aki sok ilyet átenged a kezén egy pénzt, az mit szól hozzá, mit mond hozzá? Tehát hogy olvassa ezeket a sorokat?
Persze, tehát hogy azért sok vállalkozásnak nincs alkalma, lehetősége arra, hogy olyan szakértőkkel egyeztessen, akik kvázi feketeövesek ebben, ez a munkaidejük jelentős részét kitevő tevékenység, hogy különböző vállalkozásoknak a pénzügyi terveit, eredményeit, megtérülési számításait analizálja. És egy ilyen szakértővel beszélgetni mindig azt hiszem, hogy hozzáadhat hozzá a vezetői tudáshoz, hogy még jobban tudjon becsülni a jövőben. Mert azért lássuk be, tehát egy üzleti terv, annak a pénzügyi része is egy nagyfokú becslésen alapul. Aki jobban tud becsülni bármilyen léptékkel, az versenyhelyzetbe kerül másokhoz képest, nem fog annyira meglepődni.
Na, menjünk egy kört akkor, jó? Tóni, kezdesz?
Igen.
Mennyire vagy rutinos ilyen helyzetben, amikor egy ilyen pénzügyi tervet kell összerakni?
Most az a helyzet, hogy mi 12 óta tudatos pénzügyi tervezést csinálunk folyamatosan a cégben, és ezért nem volt akkora meglepetés nekem ez a feladat. Viszont A meglepetés része az volt, mi a cashflow tervet, meg a könyvelő által létrehozott eredménytervet és mérlegtervet teljesen külön kezeltük. Míg én azt látom, hogy ezt lehet az egyikből a másikat létrehozni, és most már talán meg is tudnám csinálni, de az a helyzet, hogy amilyen programot éppen letöltöttünk, az alkalmatlan volt rá, és az időszűke miatt ezt nem tudtuk berakni. Viszont éppen ezért ezt kihagytuk ebből a feladatból, viszont abból gazdálkodtunk, amit eddig is csinálunk, hogy megnézzük azt, hogy konkrétan, azt szoktam mondani, hogy ez a nagymama és a befőttes üveg, tehát amikor van valami pénz bejön, és akkor nagymama félreteszi ezt kajára, azt a rezsire, azt meg a, mit tudom én, a gyerekeknek a tanítatására, és szépen így a befőttes üvegbe szétpakolja a dolgokat, és ezzel már egy jövőtervezést, egy pénzügyi tervezést hajt végre, és utána, amikor vakarja fejét, hogy mondjuk megnövekedett valamilyen költség, vagy valami hirtelen kiadása van, akkor megnézi a befőttes üvegeket, hogy miből tud.
Melyikben van lekvár, melyikből lesz pálinka, és melyikben van még valami készpénz.
Ugye? Igen, mert lehet, hogy a pálinkát el lehet adni, vagy a lekvárt. Na mindegy.
Lekvárból még lehet pálinka.
Így van, fordítva nem. De ez a bödös sztori volt egyébként, és jó volt.
Csak egy dolog jutott eszembe itt, hogy mennyire megalapozott adatokra, mennyire tudunk satszolni tulajdonképpen. Szerintem ez a mostani korszak, amiben élünk, 2022 második fele, február óta mondjuk, tipikus példája annak, hogy a múltbéli adatokra alapozott prognózis semmit nem jelent. Tehát, hogy mi fog történni az előttünk álló fél évbe, egy évbe, annak vajmi kevés köze van ahhoz, hogy mi történt eddig, vagy milyen múltbéli adatokra alapozott következtetésekre.
De mégis csak abból tudnak indulni, nem? Hát, ami megtörtént velünk.
Abból is ki tudnak indulni a cégek, és addig, amíg relatív stabil a gazdasági környezet, a szabályozási környezet, a politikai környezet, addig ez kellően megnyugtató tud lenni, hogyha erre alapozva tervezzük, és akkor kiegészítjük a görbét, fölrajzolunk egy skálára valamilyen irányt, és akkor megpróbáljuk belőni, hogy hova fog esni majd a következő évben ez a pötty, ami majd összeköti a vonalakat. Na de ebben az időszakban ez erre már nem lehet alapozni. Ezzel együtt nyilvánvalóan nincs sok minden más, amiből ki lehet indulni, ebből lehet kiindulni, plusz annak a vezetőnek, aki ezen a piacon van évek, évtizedek óta, a legjobb megérzésére és összetettebb sémáira tud alapozni, hogy egy megalapozott becslést tudjon. Aztán legfeljebb nem az lesz, de én jobban hiszek abba, hogy most ezekre a akár gazdasági megérzésekre merjenek hagyatkozni a cégvezetők, ha kellően szeniorak a saját piacukon.
Ez egyfajta érzékenység is, és nyilván akkor sűrűbben kell visszamérni, és rövidebb etapokban kell tervezni, de erről a múltkor már beszéltetek, Emese.
Nálunk akkor változott meg a hitelhez való hozzáállás gondolkodásban, amikor egy nagyon sikeres üzletembertől azt hallottuk egy beszélgetés során, hogy azok a vállalkozások, akik forráshiányal küzdenek, ott azt jelenti, hogy valamilyen siker van, mert ugye úgy megyünk előre, hogy erre szükség van. És amikor úgy éreztük, hogy készen állunk rá energiában, fejben, fejlődésben, akkor nekifutottunk egy ilyen banki dolognak, és igénybe is vettük, és mi erre büszkék vagyunk olyan szempontból, és köszönjük is ezúton a támogatást, amit kaphattunk, mert hogy a fejünkben is a vállalkozás nőtt egy nagyot, hiszen annak, aki készen áll egy ilyenre, tehát akiben úgymond a bank megbízik, mert azt látja, hogy a fejlődésből, a számokból azért ott azért tényleg kőkeményen mutatni kell a számokat, illetve azt, hogy mit tervezünk, mi várható. Ezzel egy önbizalom is születik, és egy olyan fajta válveregetés saját magunknak, hogy igen, lám-lám, ilyenre képesek voltunk, és ezt megtettük. Nyilván a racionalitás, meg a félelmek, meg minden egyéb benne van, hogy hát jó, oké, akkor ezzel milyen kockázatokat is vállalunk, viszont azt is megnéztük, hogy mit tudunk ezzel előre menni.
És akkor már csináltál ilyen anyagot is akkor, ugye?
Igen, korábban azért az egy kicsit más volt, mint a mostani, tehát itt inkább a kevésbé a banknak szóló, és az oda olyan szépen jól hangzó dolgokat tettük be, mint inkább azt, ahogy az Imre mondta, hogy a saját magunknak csináljuk, és a mi fejlődésünk érdekét szolgálja, illetve hát nálunk az a része hiányzott, nekem az időn fogyott el a mostani feladatnál, hál' Istennek egy hétvégi pihenés miatt, úgyhogy ezért nem lett teljes mértékben sikeres, de nagyon köszönöm Zsuzsannának is a hozzászólását, és majd igénybe is szeretném venni a segítségét.
Azt is mondta mind a két hölgynek, hogy nem szívesen segít.
Igen, én szeretném is majd igénybe venni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Szilvi?
Érdekes felismerés ez az egész, mert ugye én nem csak Imrétől és Zsuzsannától, illetve a többi mentortól tanulok nagyon sokat, hanem a versenytársaimtól, ami most így kimondva elég rémisztően hangzik, szóval Antitól és Mesitől, és nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy nálunk ugye hiába kvázi one man show a mi vállalkozás, vagy az én vállalkozásom, ugye a kollégákra vagyok kénytelen hagyatkozni, hiszen ők értik a pénzügyi részét, és itt az értik van a szó, mert én meg érzem. És tulajdonképpen én ezt a fajta feladatot teljes mértékben kiadtam, mert egyrészt, amikor ránéztem, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, és aztán eldöntöttem, hogy nem is akarok, kiadtam az egész feladatot, és a végén ugye ezt a értem és érzem dolgot raktuk össze, hogy én megértsem azt, hogy a számok mit mutatnak egy vállalkozásba, és amit az Imre előbb nagyon-nagyon szépen, és köszönöm, hogy szenior, hogy mondtad Imre, hogy,
szenior,
igen, hogy a szenior tapasztalat, ami mögöttem van, mondjuk így, szóval ezt a kettőt össze tudjuk fésülni, és én, mint vezető, megértsem azt, hogy mi mit működtet, és milyen irányba tudjuk elmozdítani a dolgokat. Nálunk ez nagyon jól működött, annak ellenére, hogy mondjuk az én feladatomat mondjuk a Zsuzsa nem értékelte úgy, számomra ez egy iszonyatosan értékes feladat volt, és azt hiszem, hogy minden ilyen kisebb vállalkozásnak a saját szintjén ezt meg kell tudni csinálni, és az is fontos, hogy a saját szintjén, hiszen lehet, hogy a rádióhallgatók között vannak olyan kis vállalkozások, mint az enyémek, vagy még kisebbek, és ez egy ilyen abszurdumnak tűnhet, vagy egy ilyen fú, én erre nem vagyok képes, de ennek ellenére egy sima kockás füzet is nagyon gyakran segít, vagy az Antinak a befőttes üveges példái, hogy fejben, hogyha el tudjuk dönteni, hogy mit hova csoportosítunk, ez már egy nagy előny.
Én azt mondanám csak, hogy tulajdonképpen minden gazdálkodó szervezetnek szüksége van erre, nem csak vállalkozásnak, tehát profitorientált szervezetnek, hanem non-profit szervezetnek is, egyesületeknek, alapítványi. Legalább hasonló mélységű analitikát kellene időről időre megejteniük, hogy adott esetben fel tudják mérni az előttük álló nehézségeknek a mértékét, a mozgási terüknek a nagyságát, stb. Tehát, hogy föl szeretném ezt egy kicsit puhítani, hogy ez nem csak a profitorientált szervezeteknek a dolga, tovább megyek, a háztartásoké is. Így van. Tehát ez a fajta pénzügyi tudatosság, amit most itt próbáltunk erősíteni a vállalkozás vezetőkbe, szerencsére nem kellett nagyon erősíteni, mert mindenkibe van ez, csak hogy mégis aláhúztuk ezzel a feladattal, hogy ez rendkívül fontos, és enélkül nem teljes a kép, ha nincsen egy reális gazdasági pénzügyi nézete a vezetőnek a fejébe. Ez igaz kéne legyen odahaza a háztartásokban is, mindenkinek, aki felelősnek érzi magát.
Pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés, stratégiai tervezés, ez a témánk ma délután. Közben beszélgettünk 9. évfolyam 5. adás, pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés. Gödri Emese, Zebrapak, Madari Szilvi, Öka ABC, Nagy Antal, tisztítószer.hu, dr. Molnár Imre, stratégiai tanácsadó, vezetőfejlesztő, ötletgazda itt van a stúdióban. Most már jönnek a konkrétumok, tulajdonképpen hogy teljesítettek a vállalkozások. Előttem itt van kinyomtatva Bognár Zsuzsanna elküldött szakvéleménye és a három vállalkozás vonatkozásában, ő ugye az MBH Bank KKV specialistája, szakértője, és ez érzékeny téma, ezt Imre mondtad már kétszer, tudjuk, tehát nem forintokról, eurókról, hitelekről, meg cashflowról fogunk beszélgetni, de mégiscsak menjünk végig. Tisztítószer.hu, Nagy Antal.
Egyrészt én gratulálni szeretnék, nagyon kerek, korrekt, tartalmas, hihető, megalapozott gazdasági anyag született, és szerintem Zsuzsa teljes egészében ugyanígy látta. Ami megfontolnék átgondolni, az egyik az, hogy annyira nagy a potenciál a vállalkozásban, és nem csak a pénzügyi számok alapján látható ez, hanem az eddigi közös munkánkban is ez már nyilvánvalóvá vált, hogy egy kicsit konzervatívnak ítélem a gazdasági tervet. Én nagyon remélem, hogy messze jobb lesz ez az eredmény, ami hát pont ugyanolyan következményekkel jár, ha alul tervezi a vállalkozása a reális lehetőségeit, mint hogyha fölül tervezné. Ilyen szempontból nyilván ez egy jobbik eset, de azért én javaslok egy ilyen B-szenáriót kidolgozni. Mi van, hogyha akik sikeresebbek lesztek akár a webshopban, akár az export tevékenységek beindulásában. Ez az egyik, a másik pedig, amit jelöltem, hogy nem tudom megítélni kívülről nézve, de vajon van-e bármilyen szezonalitási függés a árbevétel eloszlásban, vagy a tranzakciók számában, vagy bármi egyébben? Mert ha igen, akkor ezt is célszerű valamilyen módon láttatni, vagy figyelembe venni.
Egyébként Zsuzsa azt írja, hogy jó lenne egy havi bontású pénzáram tábla, ami nagyjából hasonló, mint amit te mondasz, igen. És ő is azt mondja, hogy konzervatívabbat, és kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség, nem jobb az, hogy addig nyújtózom, amíg a takaróm ér, vagy még egy picit hagyok rá egy 10 centi laufot, hogy beférjen más is, nem?
Tehát természetesen ez a vezető kockázatvállalási készségén múlik, hogy ő inkább
óvatosan,
így van, teljes egészen. De azért mi most mégis egy gazdasági reality műsorban vagyunk, ebben a műsorban elhangoznak ötletek, meg szeretnénk tényleg kicsit felturbózni a vállalkozások lehetőségeit a jövőben, és én azt mondom, hogy ennek kell legyen üzleti hatása is.
Teljesen egyetértek vele, hogy konzervatív. Az a helyzet, hogy nekünk volt olyan irreális célkitűzésünk, ami nem jött össze 26 év alatt, viszont képzeld el az a helyzet, hogy rájöttem, hogy miért. Tehát voltak olyan terveink, amik nem valósultak meg pénzügyileg az elmúlt 26 évben, és ebbe a műsorba kellett eljönnöm, és veled konzultálni ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mitől volt ez. És addig nem mertem leírni, most komolyan nem merem leírni azokat a számokat, és nekem ott van ám egyébként az a pozitívabb szkenárió. Tehát azt kell értened, hogy ugye neked mondtam, meg ez külön levelezésben is vagyunk, hogy gyakorlatilag mi most teszteljük ezt a marketing tervet, és én azt mondom, hogy most jön az, amikor az eukaliptusz fröskölő az olajat a tűzre. Tehát itt konkrétan a nem túlélő fák azok most ki fognak égni.
Bocsánat, csak egy kiegészítés a rádióhallgatók kedvéért. Ugye alapvetően az előző feladatokban 2023-as évre vonatkozó üzleti tervet, ehhez tartozó marketing stratégiát, taktikai lépéseket vártunk a cégektől, ehhez tartozó pénzügyi tervet. Ti ezt megcsináltátok, de annyira megcsináltak, hogy azonnal be is vezettétek.
Bekapcsoltuk a kapcsolót,
igen. Egy az egyben léptetek egyet, és mint hogyha már 2023 lenne, meg így kezdtetek-e működni.
Igen,
és ennek az eredményét mondod már.
Most teszteljük. Igen, tehát most tehát az van, hogy elkezdtük tervezni, megcsináltuk a projektlépéseket, és ugye még a pénzügyi tervezést már meg kellett csinálni, de még nem volt a kezembe bizonyíték, hogy ez valóban működhet ez a dolog. Uh-huh. Az a helyzet, hogy ebben semmi misztikus nincsen, egyszerűen beindult magától. Tehát már olyan, hogy a testvéremmel végigbeszéltük, és tehát olyan nézőpontok változtak, hogy szinte magától bevezetődött a dolog, és indul, és olyan gyorsan történik az egész, hogy most azon kell gondolkoznunk, hogy a szervezetünk átengedő képességét kell fölgyorsítani.
Kapacitás.
Igen. Uh-huh. Tehát az, hogy...
Berúgta a piac az ajtót.
Be. Tehát mit tudom, én most mondok valamit, ugye webáruházban, mit tudom én, napi 10-ről felugrott 60 rendelésre. És akkor kiderült, hogy az SAP nem szinkronizálja az adatokat, a postaprog, és akkor kiderült, hogy a postának van egy olyan program, amit össze lehet ugyanúgy az SAP-val és a webáruházzal kötni, és akkor plusz, mit tudom én, 2-3 órát megsporolunk a kollégának az idejéből. És ugye ez az adminisztráció nagyon-nagyon elvitte jelenleg a...
Hány órát dolgozottál egy nap, Tóni?
Én folyamatosan, de ez nekem nem munka.
Értem. Tehát mennyi foglalkoz a céggel naponta?
Tehát amikor így kinyitom a szememet, elmegyek edzeni, akkor nem tudok odafigyelni a cégre, mert van egy nagyon jó edzőm, aki kikészít. Legalább az egy órára vagy másfélre nem tudok odafigyelni a cégre, de utána nekem folyamatosan kattog az agyam rajta, és azt mondani, hogy amikor én kikapcsolok, akkor sakkozok, és gyors partikat szoktam játszani, 5 perceseket és 2 perceseket, ami nagyon gyors. És én azt gyakorlom, és azt mondom...
Ez ugye? Rapid randi.
Igen, rapid, de nagyon gyors, és itt teljesen más a stratégia. És azért szeretem ezt, mert akkor érzem, hogy élek. Tehát, hogyha engem leteszel egy hétre a Seychelles szigetekre, én nem tudok magammal mit kezdeni, kivéve, ha nincsenek ott olyan programok,
amit... Elmegyek helyetted.
Okay. Igen, erre vannak helyetek. Ezt akartam, ennél az aztán lennének helyetek.
Én nagyon ki tudnám élvezni azt.
Sőt, még dolgozunk is fel, simán feküdni. A sajátunkat.
Tóni kap egy újabb sakktáblát, egy sakkészletet, karácsony, és
akkor... Minket meg fizessen be Seychelles szigetekre.
Pörgessük meg, emese, zebrapak. Most már hangulatunk jó, a kérdés ugyanaz, vagy a felvetés ugyanaz. És előttem itt van szokásosan Bognár Zsuzsanna értékel, és kíváncsi vagyok, hogy te mivel kezdesz.
Én azzal kezdeném, szintén az olvasmányossága tökéletesen megvolt. És valóban egy-két grafikon, vagy egy-két beszédesebb ábra nagyon sokat dobott volna a dolgon, és akkor nem kellett volna leírni, vagy abból a lévő információk hiányoznak még egy kicsit. Úgyhogy nálad is a szezonalitás kérdése lehet, hogy nincsen, de hogy nem nagyon tértél ki erre a dologra.
Tehát hulladéktömörítő, bálázó berendezéseknek van szezonalitása?
Több mint 10 éve mozgom ezen a területen. Igen, és ha 3 évvel ezelőtt kérdezted volna, akkor elmondom hólebontásban, hogy mikor van szezon, meg mikor nincs. Az jellemzően a tavasz és az ősz az, ami kemény, és a nyár és a december környéke, ugye karácsonykor nem vesznek bálázógépet az emberek, volt korábban. Ez teljesen felborult. Én ezért is hagytam ki. Lenne. Igen, jó, egyébként volt ilyen, hogy a cégeknek ajándékba bálázógépet a karácsonyi falát. Tényleg volt egy ilyen kampányunk.
Ezzel össze lehet nyomni a karácsonyfát is, nem?
Ez így, figyelj, nem titok, hogy vannak cégek, ahol évvégére megmarad egy csomó pénz, amit el kell költeni. Tehát akár ilyen is, a nagyobb cégeknél van költségvetés, ahol ezt beterveztek bizonyos, és az nem jött össze, ez meg az jó, akkor vegyünk egy bálázót. Tehát, hogy nincs már szezonalitás, és ezért én ezt így kihagytam. Tehát, hogy nincs úgymond lekövethető olyan, amiben már azt mondom, hogy van logika, eltűnt.
Ugye ne felejtsük el, hogy MSZ-nek a célpiaca nagy részben, szinte teljes egészében B2B, és ezen belül is gyártó cégek. Tehát a gyártás technológiában keletkező hulladékok, azok attól függően, hogy milyen gyártó cégről beszélünk, nagyon erősen szezonálisak tudnak lenni. Azért ez nem folyamatosan termelődik, teljesen kiegyenlített módon. Tehát, hogy simán lehet, hogy a ügyfeleiteknek a szezonalitását követi le a piacon mozgása. Úgy, ahogy van.
Hát ez is változó, mert a kisebb vállalkozásoknál van az, hogy akkor jut eszükbe, amikor már belefulladnak a hulladékba, hogy úristen, valamit tenni kéne, de ez pont akkor van, amikor a szezon kellős közepe, és utána majd elfelejtik, és jövőre kezdődik ugyanez előről, tehát hogy azért ez megfigyelhető, ez ott oltunk tüzet, ahol éppen van. A nagyobb vállalkozásoknál pedig az van, hogy ők ugye általában mindig következő évi büdzsét megtervezik, sokkal gondosabban, mint mondjuk egy kisebb KKV, ahol ahogy esik, úgy puffan dolgoznak, és ott viszont lekövethető úgy, hogy mondjuk van egy beszerzési folyamat, lezajlik, következő évi költségvetésbe beteszik, és akkor úgymond már magától jön a megrendelés, de azon mi másfél évig dolgoztunk, tehát hogy azért...
Azt, hogy ezt meg kellett csinálni, annak van valami hozadéka? A te fejedben, a gondolkodásodban?
Igen, mert folyamatosan olyan ötletek születnek, amikre korábban nem biztos, hogy gondoltunk, és ugye amit az előző adásból is, az előző feladatnál mondtam, hogy a marketingnél nekünk a hiányt mondanám, azt nekem van hiányérzetem, hogy keveset marketingelünk, most kiderült, hogy tulajdonképpen nem is, csak nem volt így leírva, meg nem volt folyamat része. Jobban összekapcsoltunk feladatokat, és jöttek olyan gondolatok, hogy ja, most jön egy új kolléga, akkor neki még ezt betesszük, és egyébként lenne, hogyha. Tehát sokkal jobban minden, amit mi tervezünk, az nálunk ez a, és akkor jövő héten próbáljuk ki, mert egyébként szerintem csak az egyfajta, ez is egyfajta innováció a cégen belül, amiket mi új területeket behozunk, és új energiákat szabadítunk föl, és kötünk le egy iránt. Viszont én azt gondolom, nekem ez a mondat nagyon tetszett még annak idején a suliba, hogy csak az innováció, amit meg is valósítunk, mert egyébként az meg szépen leírjuk, ez egy klassz álom, és akkor majd jaj, egyszer valaki kitálta, de nem csináltunk semmit, nem néztük meg.
Alois Schumpeterhez köthető ez a gondolat, 1934. Ő azt mondta, hogy az innováció az ő értelmezésében, ahogy először leírásra került, az azt jelenti, hogy valami új ötlet, és annak a megvalósításának a képessége egyben. Maga az ötlet még nem az. Mindannyian feltaláltunk gyerekkorunkban egy csomó dolgot, ami hát vagy már rég megcsinált a világ tőlünk függetlenül, vagy pedig soha az életben nem lesz megoldható, de a megvalósíthatóság nélkül nem teljes egy innováció. Aztán ezt lehetett finomítani később. Michael Porter versenystratégiák értelmezésében ő már megkülönböztet jogosan forradalmi újdonságot, mint innovációt, ami ilyen soha nem látott termék vagy szolgáltatás szintjén jelenik meg. Mindannyian tudunk ilyen hétköznapi tárgyakat, ahol gomb nélküli telefon hirtelen a sok gombos telefonok piacán megjelent, tehát azért tényleg forradalmi újdonságnak számított, stb. Míg természetesen a innováció az is, amikor a folyamatot fejlesztjük, vagy a szervezetet fejlesztjük, vagy terméket fejlesztünk, vagy a szolgáltatásban, és nem feltétlenül kell az ügyfél lássa, érzékelje ennek az eredményét, de másképpen, gazdaságosabban, gyorsabban, kevesebb hibával, kevesebb melléktermékkel, vagy hulladékkal gyártjuk ugyanazt a terméket. És ez is egy nagyon fontos.
És nincs a kategória, amikor fogom a meglévő részeket, és abból rakok össze valami új nézőpontból.
Természetesen. Ez is egy innováció, amikor kombinálok valamit. Igen. Ez a kombináció, amikor apró részletekből valami mást lakok össze, mint a kaleidoszkóp. Talán igen, emlékszünk gyerekkorunkban az a gyermekkori játék. Attól függ, hogy forgatott, teljesen más alakzatot vesző, pedig ugyanúgy prizmák. Ból áll az egész össze. Szóval, hogy ez is tekintető innovációnak. Talán az egyik legértelmesebb, vagy manapság leghasznosabb megfogalmazás az Roger Martin nevéhez kötődik az innovációval kapcsolatban. Azt mondta, hogy szerint az az innováció, amikor elkezdjük látni a világot olyannak, amilyen lehetne. És nem csak azt látjuk, amilyen, hanem kezdjük belelátni azt, amit lehetne ebből csinálni. És hogyha az ember átmár sorba, okmányirodába, vagy, akkor már átélte ennek a flóját, hogy rögtön kitaláltuk, hogy hogyan is lehetne ezt jobban csinálni.
Hogy harmadszor ment vissza.
Igen, tehát tulajdonképpen az innováció az egy világ, tehát egy szemléletmód.
Egy kicsit mi is ezt áruljuk, mert ugye a cégeknek azt tudjuk elmondani, megmutatni, hogyha bevezetnek egy hulladékgazdálkodási újfajta stratégiát, egy berendezésnek a használatát, akkor megmutatjuk neki, hogy milyen lehet az élet, amikor nem foglalja a területeket, meg nem koszos, meg nem büdös, meg az emberek azt csinálják, amire vállalkoztak, tehát nem feltétlen a snitzerrel a dobozott vagdosás volt az álma, amikor oda ment ahhoz a vállalkozáshoz. Egy ilyen tegnapi példa, amikor a cégvezetővel erről beszélgettünk, hogy oké, hogy megspórolnak egy csomó költséget, de egyébként meg a festői környezetben az, hogy a szemetes autó kevesebbet fogott puffogni.
Csak egy kérdés, értem a festői táj, az lehet, hogy most nem lesz annyira szempont a vállalkozásoknál. Változott valami az elmúlt 2-3 hónapban, amikor itt tárgyalsz, amikor az érveidet mondod, hogy miért kell egy ilyen bálázó? Nincs rendetlenség, hatékony, sokkal kevesebb helyet foglal, nem kell az embereknek snitzerrel a kezébe hasfelmetsződjeket játszani. Valami előbbre került, valami hát? Van ilyen? Vagy még nem álltunk át?
Átálltunk, mert ugye a kommunikáció, ami miatt ide érkeztem, azt, amiket így a feladatok során jövőkép, megfogalmazás, ezeket egy picit bátrabban alkalmazunk és használjuk már.
Én inkább a vevő oldalról gondoltam.
Hogy ő neki mit mondunk el, tehát hogyan érvelek, hogy miért jó ez.
Mi az, amire azt mondja, hogy ez kell nekem?
Ez nálunk mindig úgy kezdődik, hogy meghallgatjuk, hogy ő nála mi a probléma. És hogyha ez mindig így, és az mindegy, hogy most egy vezérigazgatóról beszélek, az udvarosról beszélek, vagy a környezetvédelmisről, aki most jött ki az egyetemről. Én mondhatok neki nagyon klassz dolgokat, hogyha ő nem érzi azt, hogy mi össze tudunk kapcsolódni, akkor ez az ügy meghalt. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy miért hívtál ide, miért hívtál föl minket, mi a problémád, miben tudunk segíteni, és onnan közelítjük meg. És hogyha megvan a párbeszéd, utána el tudjuk mi azokat is mondani, ami még egyébként a hozadéka, vagy de ezt abszolút nem lehet úgy kommunikálni szerintünk, tehát ez nekünk hitvallásunk, hogy majd mi elmondjuk, hogy hogy kell ezt csinálni, mert mi jobban tudjuk, vagy ne adj Isten egy íróasztal mögül gondolnánk ezt az egészet, tehát mi azért veszünk részt ebben a munkában, hogy oda megyek, és tudom, hogy ott abban a gyárban neki mi a problémája most aktuálisan.
Visszakanyarodva a feladat értékeléséhez, én nálatok is egy kicsit alul tervezettséget érzek, tehát hogy óvatos, konzervatív dolog, különösen figyelembe véve a cég valós eredménytermelő képességét. Tehát, hogy itt óriási potenciál van nálatok még ezen a téren, és hogy ezt ha okosan használjátok ki, piacépítésre fordítjátok azt a profitot, ami előáll, akkor óriási növekedés várható még.
Egyébként Bognár Zsuzsa is azt írja, hogy az MBH bankból, hogy inkább helyzetértékelés, mint sem terv. Tehát ő is a tervezésre helyezte a hangsúlyt. De ezért vagyunk itt.
Így akkor. Van, így van. Lehet ezt finomítani. Ez szerintem az idő szűkösségébe visszaköszönt. Tehát, hogyha több időd lett volna, akkor még ez is beleférhetett volna.
A grafikonok és a táblázatok megnyitva maradtak, és nem volt befejezés. Inkább nem tettem be, de befejezem. De is,
nem kell, de hát, ahogy mondtuk, magatoknak csináljátok. Magunknak. Tehát, hogyha magadnak ezt majd utólag pótolod, nekem az pont jó.
Szilvi, Öko ABC.
Szilvi esetén igen, nagyon mély analitika készült. Én akkor azt, amikor először olvastam és néztem az anyagot, akkor az volt a benyomásom, hogy talán még sosem készült ennyire részletes analitika a cég gazdasági működéséről, lehetőségeiről, egyebekről. Utólag már tudom, hogy de készült, és ennek következménye lett egy-két szerződés újratárgyalása, vagy egy-két fontosabb döntés meghozatala, de nekem ebből az anyagból is nagyjából ugyanez erősödött meg. Tehát, hogy jól látszik, hogy mihez kellene gazdasági értelemben nyúlni, mik a prioritások a rendbetételhez, hogy utána ez tényleg tudjon robbanásszerűen növekedni, bele kell nyúlni egy-két dologhoz, és ez ebből az analitikából derül ki. És még egyszer, amikor először olvastam, úgy tűnt, hogy mintha még nem készült volna soha ilyen, de tök jó, hogy most készült. Ehhez képest lomboztál le, hogy hát már tavaly is készítettem.
Bocsán. Nagyon
sok, semmi baj. Én örülök neki, hogyha ja, korábban is készült, igen. És ez tök jó, de hogy látszik a feladat ebből, hogy melyek azok a szerződések, hosszú távú partneri együttműködések, amelyeket nagyon célszerű most különösen újra tárgyalni és újra lapokra helyezni.
Igen, és érdekes volt egyébként a tavalyi hasonló mélységű pénzügyi tervnek az elkészítése, ami egy teljesen más évre alapult, és más volt az a fajta azonnali reakció, amit SOS meg kell oldani a pénzügyi terv láttán, nekem főleg, mint cégvezetőnek, és más volt ez a pénzügyi terv, amit egy kicsit ugye áthatóban már az idei évre is, az idei évnek az eredményét belevettünk, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon szuper, hogy ugye egy-egy pénzügyi terv is hogyan változhat évről évre, akár a gazdasági helyzetnek köszönhetően, de akár annak a helyzetnek köszönhetően is, ami tavaly készült, és tavaly tettünk rá meglépéseket az idei évben. Úgyhogy ez is például abszolút hatással volt az idei pénzügyi tervezésre.
Meggyőződésem, hogy azért minden cégre ráfér, és jó jön, hogyha ezt újra és újra előveszi, és nyilván iparáktól, meg a cégmérettől függően ezt havonta teszi, negyed évente teszi, fél évente vagy évente teszi, az már az ő szubjektív érzékenységén múlik elsősorban, de hogy ne tegye, azt nem tudom elképzelni.
Igen, nálunk ugye az volt még, ha jól tudom, a Zsuzsannának a megjegyzése, hogy túlságosan ilyen...
Sok idegen kifejezés van, igen, nagyon szakszerű.
Ez pont azért, mert hogy ugye nem én készítettem, hanem a pénzügyes készítette, speciál pont a fiam, aki most ebben nagyon benne van, nagyon élvezi ezt a fajta pénzügyes részét a saját kis céges vállalkozásunkba, és itt találkozik az a fajta óriási tudás, ami ő neki megvan, hogy egy kis KKV vállalkozásba, és nem egy nagy multiba, ő ezt hogyan tudja átültetni. És hogyha én erre nem lennék nyitott vagy fogékony, akkor azt mondanám, hogy na jó, hát akkor jelzd az eszedet valahol máshol, de ebben az esetben ez én nekem egy óriási segítség, hiszen nem mondom ezt a értelem és érzelem dolgot, ami nálam nagyon fontos, ezt nagyon jól tudjuk.
Igen. Akkor. Csak egy dolog, a szezonalitás nálad meg van, erről
nálam
tudok.
Nagyon
hogy, igen,
van.
Mert olyan most jön a csingilingi, úgy most illatba megyünk át.
Most ugye, illatban megyünk.
Már legalábbis a te energiáid azok ilyenek az illat, specialista ügyekben mozgolódnak, igen. És aztán januárban, amikor kihozanodunk majd,
és
akkor...
És jönnek a fehér hetek a promóciókba, akkor megyünk át a mosószerüblítőbe.
Akkor takarítunk.
Igen.
Jövő hét és az azt követő hét két egymás követő feladata kockázatmenedzsmentről fog szólni. Tehát a stratégiát eddig megfogalmazták, a célokhoz igazítottuk az üzleti tervet, ennek marketing és pénzügyi lábát illetően. Most a feladata, konkrétan a következő feladatban az egy, mondjuk úgy, hogy kockázat térképnek a elkészítése a vállalkozások részéről, melyen felmérik azokat a adott esetben pénzügyi kockázatokat, szervezeti kockázatokat, külső-belső technológiait, szabályozásit, gazdaságit, bármilyen csoportosításban azokat a kockázatokat, amelyek leginkább úgy ítélik meg, hogy befolyásolhatják a cégük működését nem is kismértékben. És majd az azt követő feladatban ezekről fogunk beszélgetni, hogy hogy lehet felkészülni, kidolgozni különböző szenáriókat, forgatókönyveket, hogyha nehogy Isten bekövetkezik ez a nem várt esemény, na akkor mit csinálunk? Ne akkor kezdjünk el rögtönözni.
Jövő kedden találkozunk, de addig ti még konzultáltok.
Természetesen, igen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Bognár Zsuzsanna munkáját, az MBH Bank KKV szakértője értékelését. Jövő héten is találkozunk a három cégvezetővel, Gödri Emese, Zebra Pak, Madari Szív, ÖKABC és Nagy Antal, tisztítószer.hu. Dr. Molnár Imre, a műsor ötletgazdája természetesen itt lesz. Köszönöm szépen, viszont hallásra, sziasztok!
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.